Ugye akkor megszólalt Magyar Péter, és eljátszotta azt, amit egy nagy ellenzéki párt nagy vezetőjének kellett volna eljátszani, vagyis feltette azt a mindenkit foglalkoztató kérdést, hogy hol van a miniszterelnök, és hogy ezen asszonyok, ezen politikus asszonyok szoknyája mögé bújt a miniszterelnök.
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.
Hát szép jó napot kívánunk mindenkinek! Valami olyan dolgot láttunk az eltelt hetekben, amit hát talán a Fidesz történetében soha megijedtek. Félnek. Ugye balhék, botrányok eddig is voltak szép számon a kormánypárt vagy állampárt házatáján, azonban olyan csillaghullást, mint ami utána következett eddig nem, ebből hát következtetünk, hogy valami nagyon komoly történt a párt berkein belül. Erről fogunk beszélgetni. Vendégünk Szentpéteri Nagy Richárd, politikai elemző.
Köszönöm, megkívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Balassa Tamás a Visszhang melléklettől. A műsorvezető pedig ezúttal is Batka Zoltán, aki ezúton is hát elnézést kérek minden kedves hallgatómtól, mert hát szörnyen náthás vagyok, úgyhogy jó távolunk
nem
a vendégektől. Hogy ne váljak ilyen biológiai fegyverre, de időnként majd köhécselni fogok, vagy ilyen Darth Vader-szerűen lihegek.
Úgyhogy hozzájárulja a műsor sikeréhez.
Köszönjük. No, a műsor előtt megbeszéltük röviden, hogy tegeződünk, mert ugye Richárda nagyon régóta ismerjük egymást, jellemzőként kikértük sokszor a véleményét, úgyhogy most is tegeződünk, és most is kikérném a véleményedet, hogy Richárd, mit gondolsz, túl van a krízisen a kormánypárt?
Hát, hogy a kedvenc válaszomat adjam, igenis, meg nem is, természetesen. Ugye egy bizonyos fokig túl van, tehát az első hullám lecsengett, ugye most már a második hullámban, vagy egy másik képzavar a lélek, a tűz még pislákol, de már nem lobog, de még fölgerjeszthető újból. Minden esetre a nagy momentum már elmúlt. Az a pillanat, amikor meg lehetett volna fogni a dolgot, az elmúlt, és az ellenzék ezt a pillanatot különös módon nem ismerte föl. Talán megér egy-két szót, hogy miért nem is
vagyok. Sőt, olyannyira bele is kérdeznék, hogy mi lett volna ez a nagy momentum. Ugye tulajdonképpen eljutott ez a történet odáig, hogy ugye Balogh Zoltán püspök volt az, aki rábeszélte, szelíden presszionálta, a jó Isten tudja, mit csinált. Ugye Novák Katalin. Jó, kiderült. Ugye három kulcsembernek távoznia kellett a kormány közeléből, akkor mit kellett volna még az ellenzéknek tenni?
Az ellenzéknek kérdezni kellett volna. Tulajdonképpen olyasmit kellett volna csinálni, amit most csinál. Ugye talán a hallgatók is tudják, hogy mikor hangzik el ez a beszélgetésünk, ugye? Tehát már bőven túl vagyunk az eseményeken. Amikor igazán fel kellett volna tenni méghozzá ezrével, nem százával, ezrével, szinte ugyanazt a kérdést különböző hangokon, nem embereket utcára hívva, nem, hanem kérdezni a pártvezetőket. Ideértve a legnagyobb párt, legismertebb vezetőit és a legkisebb párt nagyvezetőit is. Tehát ugyanazt a kérdést gyakorlatilag föltenni méghozzá 10-én, ugye február 10-én a lemondás, a két politikus asszony lemondásának napján, sőt pillanatában. És ez azért is érdekes, mert hogyha ezt a pillanatot megragadjuk, vagy kivetítjük, akkor azt látjuk, hogy akkor megszólalt Magyar Péter, és eljátszotta azt, amit egy nagy ellenzéki párt nagy vezetőjének kellett volna eljátszani, vagyis feltette azt a mindenkit foglalkoztató kérdést, hogy hol van a miniszterelnök, és hogy ezen asszonyok, ezen politikus asszonyok szoknyája mögé bújt a miniszterelnök. Na most minden esetre ez egy érdekes kifejezése a helyzetnek, más kifejezés, más zsánerű, vagy más ízléshez való kifejezések is idejöhetnek természetesen. Több hang többféleképpen szólalhatott volna meg, de nem szólalt meg. És hogy előre elmondjam, hogy mi a leginkább különös a dologban, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a legnevesebb vezetője, tulajdonképpen elmondta azt a reakciót, amit a legnagyobb ellenzéki párt már akkorra kitalált, és ez pedig az, hogy válaszok közvetlenül a köztársasági elnököt.
Kedves hallgatók, nem mondom, hogy nagyokat mosolyogsz ezen, Richárd.
Igen, azt kell mondanom, de nem csak erről a pártról kell beszélnünk, a többi. És ugye volt olyan párt, amelyiknek az jutott eszébe, hogy vonjuk meg a juttatásokat a lemondott köztársasági elnöktől. Ezek tényleg fontos dolgok, nem mondom, hogy nem fontosak, ez mondjuk nem annyira, de mondjuk a közvetlenül választott elnök kérdése, hát szerintem benne van az első 50 legfontosabbban.
Kicsit előre szóltunk. Lassan olyvá tűnik, mint hogyha te is azt mondanád, amit a Magyar Péter is sugalt a legutóbbi Telexnek adott interjújában, hogy hát bizony az ellenzék is néha, mint hogyha kicsit ugye a kormány keze alá dolgozna.
Ezt mindenképpen sugalom én is. Az említett szereplőkről ezt nem mondtam. De hogy az ellenzék egészének egy jelentős része, az biztos, hogy megvett hanem megtévesztett, beágyazott, hanem éppen az, a rendszer föntartásában érdekelt, ezt nyugodtan kimondhatjuk. Nem azért, mert nyomozóhatóság vagyunk, még kevésbé vagyunk bíróság, amely a bizonyítékok alapján mondja ezt, hanem a rendszer természetrajzából, amelyet valamennyien ismerünk, a természetrajzából adódik, hogy a rendszer keze benne van az ellenzéki pártokban is, és még az a különös, hogyha van olyan párt, amelyikben nincs, már pedig van olyan párt, amelyikben nincs benne a kormánypárt keze, hogy úgy mondjam, és azért ezen szereplőktől még inkább meglepő, hogy nem is rossz indulatból, hanem a pillanat fel nem ismeréséből rossz helyre nyúltak a dolgot illetően, és elment a fogat.
Nem lehet az, hogy egyszerűen arról volt szó az ellenzék esetében, hogy amit azért nem nagyon szokás elismerni, ugye gyakorlatilag 2010 óta van ez a szomorú játék, hogy van ellenzék, és van ugye a mindig győztes kormánypárt, és valahogy senki nem akarja kimondani, hogy valójában ez már réges-régen hazugság, ugye a politikához nagyon sok pénz kell, na most az ellenzéknek ma már egy komolyabb, hát fénymásolás is elég komoly gondot okoz, a Fidesznek meg gyakorlatilag korlátlan erőforrásai vannak, tehát magyarán szóval arról van szó, hogy az ellenzéknél nincs meg az a fajta szakértelem, ami egy ilyen pillanat felismeréséhez, menedzseléséhez és lebonyolításához kell.
Valóban, ennek strukturális okai is vannak, pártrendszerbeli okai is, személyzeti okai is vannak, szervezeti okai, nyugodtan mondhatjuk. Igen. Egyik másik párt esetében, ugyan nagy párt is van itt köztük, és nagyon kicsi is, más vezetést igényel ez, de az bizonyos, hogy alig, ha nem kell lennének olyan fejek is, vagy legalább egy, aki a stratégiai gondolkodásért lenne felelős, mert a pártot irányítani, különösen most a választásokra való felkészülés idejében, amikor ezt a jelöltet kell kiválasztani, és nem azt, és annak szólni kell, hogy ne ő induljon, hanem amaz induljon, és a másik pártól is egyeztetni, és így tovább, és ez megy hétfőn is, és kedden is, és szerdán is, sőt, még vasárnap is agyon ülésezések folynak. És ebben a helyzetben talán elvész a lényeg, talán nem vevődik észre, amikor eljön a pillanat. Vagy pedig eljött a pillanat, és nem vevődött észre.
Jó, egy kicsit tegyük zárójelbe az ellenzéket, mert azt hiszem, hogy egyrészt egy számomra mindig kicsit sportszerűtlen magyar ellenzéket kritizálni, mert annak nincs sportértéke, ugye sajnos egyébként, mert tényleg olyan szinten, hát úgy is mondjam, sikerült kívülről, belülről, stb. Ledarálódni, hogy ma már az is szinte néha csoda, hogy egyáltalán még létezik valami. No de, a másik fele, és ami igazániból ezt a beszélgetést indukálta, már legalábbis részemről, hogy nagyon úgy fest, hogy valami tényleg, mint hogyha megindult volna, valami erjedés megindult volna a Fidesz táborába, önmagában az, hogy semmi perc alatt már a kirobbanás után lecserélnek három, hát kulcsembernek mondható, vagy legalábbis mindenképpen egy nagyon-nagyon fontos kirakat embernek mondható szemét, azt sugallja, hogy itt valami nagyon komoly dolog történt. Valami olyan felméréseket látott Orbán Viktor a Karmelitában, hogy hát meg kellett nyomni a pánik gombot. Mi lehetett ez?
Igen, egyértelműen nagyon jelentős dolog történt. Olyannyira jelentős, hogy ennek a rendszernek a történetében, tehát az elmúlt 14 évet számítva, ez volt a legjelentősebb, úgy értem, belpolitikai esemény, amiből következmények születtek, és amelyekből jóval súlyosabb következmények is születhettek volna, hogyha a felismerés megtörténik, de nem történt, meg erről beszéltünk az előbb. Azt nem tartom egyáltalán bravúrosnak vagy tehetségesnek, hogy ezt a dolgot a kormányzó párt ilyen ügyesen oldotta meg, tehát ez rutin feladat ezt megoldani. Hangsúlyozom tehát, hogy nagyon súlyos probléma merült fel, de nagyon könnyen meg lehetett oldani, mert hiszen az egész állam arra van kitalálva, hogy a miniszterelnököt védje, és az volt a cél, hogy a felelősségi láncolat ne jusson el a miniszterelnökig. Már az is két napot vett igénybe, hogy az államfőtől el lehessen jutni az igazságügyminiszterig, az egykori igazságügyminiszterig.
Igen.
És utána még jó néhány napot, majdnem egy hetet vett igénybe az, hogy a tanácsadói
szerepben
a püspök úrig, és utána megállt természetesen a felelősségi láncolat felvetése, ugye a miniszterelnök feleségéig is elvezethettek adott esetben a szálak, és ott már a miniszterelnöknél tartunk. Itt azonban megállt mindenki, az úgynevezett influencerek tüntetése sem ezt a kérdést veszegette, az ellenzéki pártok sem ezt, ahogy éppen elmondtam az előbb, egészen más hová vitték a fókuszt. Egészen más helyen, ponton fogták meg a problémát. Így aztán tulajdonképpen, mintha mindenki abban lett volna érdekelt, hogy csak nehogy a miniszterelnöknek baja essék hozzá. A miniszterelnöknek volt baja azon az első héten, ugye péntek este kezdődött igazán a február 2-án, mire a közvélemény fölfogta, hogy mi az, az már hétfő, és szombaton jöttek a lemondások, de még utána sem történt.
Most van, annyiszor feldobtad a labdát, hogy sajnos meg kell, hogy kérdezem. Riád, egyáltalán elképzelhető neked az a mai NER rendszerben az Orbán nem tudhatott erről?
Ha a kegyelmi eljárásnak a természetrajzából indulunk ki, akkor válasz az, hogy nem. Nem lehetséges, hogy a miniszterelnök ne tudott volna a dologról legalább két ponton. Ha már, ugye az egyik pont az, amikor a köztársaság elnök szemben azzal a javaslattal, amely hozzáérkezik a papíron leírva, hogy az igazságügyminiszternek mi az álláspontja, és erről joggal föltételezhette, hogy ez a kormány álláspontja, és mégis ezzel szemben való döntést hozott meg, ez az egyik pillanat, ahol kell lennie még egy szereplőnek, méghozzá egy súlyos szereplőnek, úgy értem súlyosabb szereplőnek, mint Balog Püspök úr. A másik ilyen pont, amit nyugodtan kimerevíthetünk, az pedig az, amidőn az igazságügyminiszter visszakapja már a döntéssel, az államfő aláírásával a kegyelmi ügyet, amelyben a kegyelmet adott szemben az ő javaslatával, és mégis ellenjezte ezt a döntést helyesen, ráadásul helyesen tette, hogy ellenjezte, de itt is kellett valaki, aki iniciálja.
Nagyon halkon mondom, és hagyd védjem meg ennyibe az ellenzéket, bár én nem vagyok az ellenzék része, bár nagyon sokan szeretik azt mondani, hogy kapom a dollárt, bár így lenne. Én azért feltettem ezt a kérdést Gulyás Gergelynek a Kormányinfón, tudott-e előzőlegesen, vagy utólagosan lecsekkolták-e ezt a dolgot, amire azt mondták, hogy nem. Na most ennél többet mit lehetett volna tenni? Tehát az ellenzék is ugyanígy megkérdezi, arra ugyanazt mondják, hogy nem.
Egyrészt ez már jó néhány nappal azután történt, hogy a lemondás, a két politikus asszony lemondása február 10-én megtörtént. Mire egyáltalán ugye Kormányinfóra sorra került. Azon kívül Gulyás Gergely rendszeresen kiváló válaszokat ad. Itt is ez kitűnő válasz volt, ugye, hogy a miniszterelnök az újságból értesült az ügyről épp úgy, mint a közvélemény. Természetesen ez nem igaz, ezt ugye nyilván mindenki így föltételezi, de bizonyíték nincs. Nem bizonyítékról van itt most szó. Mert ahogy éreztem, nem nyomozóhatóság az ellenzék, és nem, pláne nem bíróság, amely bizonyítékokat tár elő, és azokat mérlegeli. Nem. De kérdéseket feltehet. Nem egy vagy két héttel az események után, hanem abban a pillanatban, amikor legforróbb a helyzet. Mert abban a pillanatban a közvélemény értetlensége ugyancsak olyan nagy volt, mint amit most feszegetünk. A közvélemény nem értette ezt, nem azért, mert a közvélemény tisztában lett volna a kegyelmi eljárás minden stádiumával, de az biztos volt, hogy a közvélemény minden esetre tágra nyitott szemmel nézi, hogy két jelentős politikus asszony lemond, és valamiképpen érezhette a közvélemény, hogy ez még nem a dolgok vége, még máig nem kapott választ gyakorlatilag arra a kérdés, hogy tulajdonképpen miért született meg az öntés, és voltak éppen a döntést kihozta, vagy kiavasolta.
És tudott-e róla Orbán?
Ez a kérdés valóban, de ez a kérdés nem tétetett föl. Most ugyan föltétetik, ugye másfél héttel az események után már föltétetik, de ez alatt az idő alatt, és azt mondom, nem egy bravúros dolog, ez egy egyszerű feladat, ki tudott jönni a hurokból, hogy tetszik, mármint politikailag természetesen, nem fizikailag. A miniszterelnök már csak azért is, mert nem a miniszterelnök dolgozott azon, hogy kijöjjön, hanem az egész állam. Ez egész állam arra van kitalálva.
Akkor mondom, egy fecske azért csicsergeti, a DK az mondta, hogy a Orbán érintettsége, ő fújták keményen ezt a dolgot. Sőt, azóta tovább is mentek, ugye sárkány ellen sárkány fő alapon populistába átmenve fideszes pedofil maffiáról.
Igen, ha már itt tettünk, valóban így van. Tehát a DK végtére is nem, a DK-ról nem mondhatjuk azt, hogy valamiképpen abban lett volna érdekelt, hogy a miniszterelnök megmaradjon, mert hiszen most eljátsza azt a szerepet, amit egy ellenzéki pártnak el kell játszani, csak akkoron, a ma szombaton, a kora este nem ezt a szerepet játszotta, aztán jött vasárnap, amikor nem ezt a szerepet, aztán jött a hétfő, amikor már kezdte ezt a szerepet játszani, aztán a kedd, amikor már egyre inkább, végül a szerda is itt van, és máig eljutottunk oda, hogy most, amikor már lecsengett, legalábbis az első hulláma az ügynek, most valóban feszegeti a kérdést, és tulajdonképpen még túl is feszíti ráadásul, mert a közvéleményt már nem annyira foglalkoztatja, mivel a közvélemény jól érzi, hogy a dolog már nem annyira forró, mint akkoron volt. Úgyhogy hát itt elment a momentum, tehát talán másról is lehet beszélni, minden esetre csak annyit mondok befejezésképpen, hogy Magyar Péter ugyanakkor rögtön ráérzett, hogy ez az a pillanat, személyes okokból érzett rá, de ő minden esetre ráérzett arra, amire az ellenzéki pártok nem.
Na most a kérdés az, hogy a Magyar Péter az egy magányos személye, vagy tényleg van egy olyan mögötte egy törésvonal, amire időben akár párt is.
Jó kérdés. Amin én gondolkodom, hogy vajon, és ezt így kérdésként szeretném megfogalmazni, hogy meddig tartható fenn az az állapot, hogy ez a történet átlógjon a kormánypárti szavazók nyilvánossági szférájából. Mert ugye itt ez történt, hogy minden, ami eddig botrány volt, arról valószínűleg nem értesültek. Én nem árt módjukban felháborodni, hiszen a Fidesz döntése az nem etikai döntés volt, hanem az a döntés volt, hogy hogy megtudták a mi szavazóink, és valószínűleg nem értenek egyet ezzel a dologgal, tehát kénytelenek vagyunk lépni. Vajon meddig lehet fenntartani ezt az állapotot, hogy továbbra is értesüljenek a kormánypárti szavazók erről a történetről?
Igen, hát korlátozott lehetőségek vannak természetesen. És épp itt van megint a felelősség, most már tényleg notoriósan visszatérek erre a pillanatra. Tehát ott elhalasztódott, elmulasztódott egy pillanat, mert akkor valóban a közvéleményt ez az kérdés foglalkoztat a leginkább. Most már más kérdések is foglalkoztatnak minket is, nem? De nagyon sok nemzetközi kérdés van, amivel most foglalkozunk és így tovább. Tehát elment. Mi azzal, hogy az ellenzék elvitte a fókuszt abban a pillanatban, amikor a fókusz ezen az ügyön volt, akkor tudatosan, talán inkább azt mondanám, nem tudatosan, hanem talán tehetségtelenség okán, politikai éleslátás hiánya miatt, mondjuk így. Elvitte, de rögtön abban a pillanatban elvitte a fókuszt, méghozzá messzire vitte a fókuszt az ügytől, ezzel hatalomban tartotta Orbánt, még egyszer állítom, nem szándékosan.
Konkrétan, hogy nem arról kezdett beszélni, az Orbán hibája volt, hanem arról kezdett beszélni, hogy legyen akkor köztársasági elnök választása, közvetlen, meg ilyesmi, ami hát valljuk be azért olyan borzasztó sok köze nincs ez a kérdéshez.
És most a kérdés az, amit a kolléga nagyon helyesen feszegetnem, de az, hogy most, ha már így áll a helyzet, ugye most lehet szavazatokban ezt lemérni, erodálódik-e a Fidesz, mit hoznak majd a választások, amelyek hónapok múlva jönnek, és itt tovább. Csak hogy abban a pillanatban nem ez volt a kérdés, hogy a választók hol állnak, és mit, milyen szavazatok lesznek ezzel ebből majd a választásokon, hanem az volt a kérdés, hogy akkor üti az ellenzék a vasat, mert a rendszer természetesen abban az esetben is fönnmaradt volna jó pár hónapig még erodálódóan, ugyan, hogyha a miniszterelnök levonja a személyi konzekvenciákat, akkor sem az ellenzék kormányzott volna attól kezdve. Természetesen a parlamenti arányok nem változtak volna semmiben, egy centit sem, de minden esetre eme szereplő, tehát a miniszterelnök személye nélküli világ következett volna politikai értelemben, legalábbis átmenetileg, azt mindenképp kimondhatjuk. Ugye? Tehát egy megrendült miniszterelnök állott volna egy erős ellenzéki és közvéleménybeli felháborodással szemben. Ez a pillanat elmúlt. Most egy megerősödött, méltán megerősödött miniszterelnök áll egy fókuszát vesztett és tévejgő ellenzéki oldal és közvélemény előtt. Tehát ez egészen más helyzet, mint február közepén volt.
Jó, viszont most ugye előlépett, hát lett a helyette Magyar Péter, ugye előlépett egy új szereplő, legalábbis úgy néz ki, hogy valami pártalapítás felé arra szolgat a fiatalember, sőt, gyakorlatilag már az első posztjai is ilyen gyanúsan PR-ízűek voltak, illetve ilyen beállított PR-fotósak voltak, tehát hogy valószínűleg már könnyen lehet, hogy látszik is olyan fajta tudatosság a srácból, nálam fiatalabb, hogy ő ezt fejben lejátszott a saját maga. Nagy kérdés az, hogy ha és amennyiben elindul egy ilyen párt, lehetséges-e az ma, a mai politikai tér, vagy a Fideszárvákat ugye egy tábor alá terelgetni, tehát magyarán megosztani a Fidesz bázist, vagy lesz egy 12-27. Sokadik kis ellenzéki párt, és tovább morzsolódik a meglévő ellenzéki mezén?
Igen, de hangsúlyoznám, hogy ez egy hosszú távú kérdés, vagy legalábbis középtávú kérdés. Tehát most akkor valóban történelmi pillanat, túl megyünk most azon a momentumon, ahol eddig voltunk. Most egy más helyzet van, ahogy jeleztük, más a politikai klíma. És ez várható volt, hogy ez lesz a politikai klíma. Most tehát arról van szó, nem csak arról tehát, hogy hiteles személyiségek jó mondatokat mondanak, hanem arról is, hogy sikerül-e struktúrát létrehozni. Új párt alapítás nem egyszerű dolog, nem egyszerű dolog. Jogilag persze egyszerű, pillanat alatt megoldható, 10 ember kell hozzá, és kész. Csak hogy Magyarországon mindenek előtt a választási rendszer miatt, szemben más, akár környező országokkal, ahol arányos a rendszer, ugye, itt nehéz pártokat csinálni, ugye, úgy, hogy így mondjam, kifejezetten ezt a szót használva, mert itt létre kell hozni a struktúrákat, méghozzá nem kevesebb, mint 106 választókörzetben. Nem úgy tehát, mint ilyen szomszédbeli országban, ahol elég összerakni egy listát, azzal megkínálni a választókat, és nem hogy bejutni a parlamentben, akár még kormányra is lehet rögtön kerülni. Tényleg néhány hónap alatt a semmiből, az ismeretlenségből csak egy nevet kell kitalálni, és mondjuk 10 nevet a listán egymás alá rakni, és kész. Tulajdonképpen meg ugye szabad média körülmények között megkapva a lehetőségeket, hogy kampányoljon az adott párt, és kicsit még pénzt is szerezzen, és abból kampányeszközöket vásároljon. Ez tehát másút könnyen megy. Egy ilyen autokratikus rendszerben, és természetesen egy ilyen választójogi szisztémában nem erről van szó, hanem fel kell építeni méghozzá szisztematikus munkával és óriási pénzzel egy teljes struktúrát, méghozzá általában ezt úgy szokták csinálni, hogy föntről lefele, pedig ezt jobb, ha nem is lentről fölfele, legalább közé középről indulva is fel lehetne építeni, ilyen még nem igen volt Magyarországon, általában pártelnökünk mindig van, alelnök még egy akad egy-kettő, de utána már tulajdonképpen alul lévők már alig akadnak, és persze vannak a talpasok, az aktivisták, akik az úgynevezett szórólapokat viszik, aminek ugyan különösen sok értelme, már mint a szórólapnak nincs.
Ez a kulcskérdés, hogy ugye annak idején nekem a politológiában Szabó Máté, későbbi ombudsman, ugye azt tanította, hogy pártot jólétről van valamilyen törésvonal. Van ilyen törésvonal? Tehát morális alapon lehet a Fidesz táborából kicsalogatni embereket, és ennyiben talán a Márki Péter... Magyar Péter, Jézus, már milyen áthallás.
Ó, de milyen áthallás, de érdemes erre majd ráugrani.
Pontosan, mert
nem véletlenül hangzott el.
Nem véletlenül hangzott el, nagyon is frajdi elszólásom volt, mert ugye ő már a sokadik olyan szereplő, aki hát úgymond lefalcol, lelétszel a Fidesz táborából, és pontosan azért, mert elege lesz, morális alapon. Most az eddigieknek, ugye akár kezdhetjük a sort, akár a Hatházi Ákossal, vagy akár már a Hatházi Ákos előtt a Debreceni Józseffel, nem sorolom végig, mert itt ülnénk estig, ez nem sikerült igazániból.
Nem sikerült igazániból, és elaprózódott. A törésvonal elméletre azért két szót esetleg visszatérve szólnék, ha szabad. Ugyan nem voltam ott ezen a Szabó Máté órán, vagy akár vizsgán, de minden esetre el tudom képzelni, hogy alig, hanem társadalmi törésvonalakról beszélhetett.
Pontosan.
Méghozzá egy csodálatos Stein Rokkan nevű norvég politológus, és egy ugyancsak csodálatos, egyik kedvenc szerzőm, az amerikai Simon Martin Lipset munkássága alapján. Valóban ez a bizonyos társadalmi törésvonal, tehát a cleavages, ugye többet számban, ez társadalmi törésvonal, hangsúlyozom. És hogyha ezt most nem tudom, pártokon belüli törésvonalak értelemben használjuk, akkor az mondjuk, hát mondjuk nem az a fogalom. Tehát az, ugye ez is vonal, meg ez is törés, de mondjuk az nem ugyanaz. Ráadásul pártok nem csak törésvonalak, úgy értem társadalmi törésvonalak, cleavages-ek mentén alakulnak, hanem más tekintetben is léteznek például ideológiai pártok, amelyek nem ekként alapulnak. De valóban van néhány konfliktus, társadalmi konfliktus, amelynek mentén, amelynek a törésvonalainak a két oldalán ugye pártok alakulnak, és a legérdekesebb természetesen az, hogy szerencsésebb országokban az 1920-as években meglévő pártrendszer szinte ugyanolyan ma is kis túlzással szólva, mert hiszen a klasszikus törésvonalakra rákúztak a pártok, és a nagypártok utána később a további társadalmi konfliktusokat becsatornázták saját magukba, és így aztán tulajdonképpen azzal együtt, hogy jó néhány egyéb konfliktus is volt, ezek megmaradtak. Igen. Most visszatérve tehát erre a kérdésre. A kérdés tehát valóban az, hogy a Fideszen belül lehetnek-e ilyen törések, és valóban nyugodtan mondhatjuk, hogy lehetnek, hát hiszen számtalan jelét látjuk annak. Ráadásul az utóbbi napokban ezek a folyamatok felgyorsultak, és a legmegdöbbentőbb, vagy legérdekesebb, vagy legföltűnőbb, nem de az, hogy jól lehet sokan kritizálják Magyar Péter, de milyen sokan kifejezetten lelkesednek, és ezt a lelkesedést utoljára az említette szereplők közül Márki-Zay esetében láthattuk, talán még annál is nagyobbat látunk most. Itt tehát üdvözlik a közvéleménynek egy jelentős része. Kifejezetten üdvözli, hogy itt történt valami. Tehát ebből még bármi lehet, mint ahogy bármi lehet, az azt jelenti, hogy az is lehet, hogy nem lesz belőle semmi természetesen, de mindenesetre most megvan az esélye annak, hogy ebből akár legyen valami, és egy majdani választáson talán még nem is biztos, hogy a közelgő két irányú választásokon, az önkormányzati és európai parlamenti választáson, de hosszú távon, vagy mondjuk középtávon, 26-ra, itt kinőhet valami. Visszatérve a kérdésre, még annyit mondanék, ha szabad, hogy természetesen fragmentálódás ezen az úgynevezett jobb középen már eleve elindult, hiszen az említett szereplők már próbáltak pártokat alapítani, és még számtalan egyéb pártalapítás is volt itt, nem is mondom, hogy új világ, vagy akár a Jobbik eseti, amelyik már töredezett sokfelé, aminek van a néppártyán, és itt tovább, nem kell mondani. Tehát itt van, úgy látszik, keresni való a jobb középen, és úgy látszik, van igény is a társadalomban, hogy itt legyen valami, hát ez nem csoda, nem véletlen, hisz ez 200 éve megoldatlan probléma, vagyis itt egy jobb középpárt még soha, hangsúlyoznám, hogy soha nem tudott labdába rúgni. Az a néhány, akár mondjuk konzervatív pártnak kifejezetten ekként nevezhető párt sem tudott igazán labdába rúgni, nem is tudom, melyiket mondjam, az első, az 1846-ban alakult, ugyancsak már a legelső párt is konzervatív pártnak hívta magát, hát nem kell mondanom, hogy hová jutottak az események nyomán. Konzervatívnak nevezett és kifejezetten jobb közép jó néhány egyéb párt is, amelyik nem pont ilyen volt, de hasonlíthatott egy ilyenre, de abból se lett igazából semmi. Csak azt szeretném mondani, hogy itt egy magyar átokkal állunk szemben, ez még sosem sikerült. Tehát, hogy mondjam, jobb közép párt, ebben az országban, itt, ebben a régióban még sohasem tudott igazán labdába rúgni, olyannyira nem, hogy Például az 1870-es évek közepén alakult párt még azt sem tudta igazán magáról eldönteni, hogy ellenzékben van-e vagy kormányon. Most akkor ilyen hagyományok nyomán kellene valamit itten építeni. Talán elmondhatom itt magunk közt vagyunk, hogy én személyesen is érdekelt lennék egy jobb-közép pártban. Én magam is a jobb-középre helyezem magamat, hogyha Marson lennénk, és ugye az egyes ideológiák között kellene választani. Vagyis nem csak kíváncsian, hanem érdekelve is nézem azt, hogy ebből az országból legyen valami, és legyen akár egy jobb-közép politizálás is. A személy alig, hanem nem alkalmatlan egy ilyesmire. Az adottságai láthatóan megvannak, képességei vannak, jó beszélőkéje van, ahogy nálunk ezt a családban mondták. Jó fellépése van, és alig, hanem a lényeget ragadja meg, legalábbis sokkal jobban ragadja meg, mint a korábban kritizált ellenzéki pártok. Vagyis van egy sfungja a dolognak, majd meglátjuk, hogy mennyi. Hát majd meglátjuk, mindig csak ezt tudjuk mondani, hogy majd meglátjuk.
Arról mit tudunk, hogy vajon a fideszes szavazóközeg hogy értékeli Magyar Péter fellépését? Az azért nagyon érdekes lenne. Részben meglepne, ha most értesülnének először arról, hogy vannak súlyos gondok a NER házatáján, ami a pénzügyi tisztaságot vagy a korrupció mentességet illeti, vagy abban nem állnak túl jól. Tehát mennyire lephette meg ez vajon a jobb oldalt? És van-e akkora mondás, ami nagyobban áll, mint hogy különben Gyurcsány, vagy különben gender átoperálás, meg anyám kínja. Tehát, hogy igazából a szkepticizmus ilyen benne van a hangomban, de vajon mit tudunk a fideszesek fogadtatásra?
Igen, nagyon nagy kérdés, mert tulajdonképpen nem nagyon tudunk egyelőre a dologról. Ugye néhány napos eseményekről van még csak szó, és tényleg spekuláció lenne bármit is mondani, de azért a jelek azért láthatók, nem? De érzékelhetők, hogy van mozgás. Meglepetésként a Fidesz rendszert ismerőket nem érhette az, hogy ilyen ügyek vannak, és azért jelezzük, annélkül, hogy messzire mennénk, hogy amit Magyar Péter itt mondott, az nem, hogy 1%-a, még csak nem is 1/1000-e az ügyeknek. Ezek súlyos ügyek, amiket felvetett, de ez még semmi ahhoz képest, ami valójában van. És a közvélemény, nem csak a fideszes közvélemény, a közvélemény jelentős része el sem tudja képzelni, hogy milyen szörnyűségek vannak itt, morálisan. Ugye az ilyen rendszerek, az ilyen autokratikus rendszerek nem kis mértékben annak köszönhetik a sikerességüket, hogy a nagy közönség, a választópolgárok tömege nem tudja egyszerűen elképzelni, hogy létezik olyasfajta gonoszság, aljasság, hogy úgy mondjam, amely már az égig ér, de mivel ki van nyomtatva, meg el van, hivatalosan van szólítva, és mégis vannak intézmények, és amögött ott vannak, nem tudja elképzelni, és erre nagyon lehet építeni. Mert azt a fajta gonoszságot, hogy úgy mondjam, erkölcstelenséget az ember nem is szereti elképzelni, és ha meg nem tud teljesen bizonyosságot róla, akkor nem is képzelheti.
Homokba dugja a fejét.
Akkor homokba. Így van. Most ráadásul még csak egy mondat, bocsánat, hogy a társadalomtudósok, megmondó emberek, és így tovább, abból indulnak ki, hogy addig, amíg nem tudom, teljesen 100%-ig nem mondhatom, míg a rendszer elnevezésével is van gond, mert nem mondhatom addig, amíg nem. De általában úgy szokott ez lenni, hogy hát ezt még nem mondjuk. Nem. Ja, na jó, hát most már mondhatjuk, de mire ezt mondjuk, addigra már régen ott tartunk, hogy már nem is ezt kéne mondani. Tehát mindenki, a jó szándék is hozzájárul ahhoz, hogy a közönség ne ismerje föl, hogy miről van szó. Hát akkor hogyan ismerhetné föl az, aki érdekelt a rendszer fenntartásában, ha másért nem azért, mert érzelmi szálak fűzik, nem azért, mert meg akarja akadályozni, hogy az ellenzék ismert alakjai hatalomba jussanak, hanem azért is, mert olyasfajta testmeleget érez, olyasfajta politikai közösséget érez, amely egy kulturális, vagy inkább úgy mondanám szubkulturális közösség, voltak éppen egy spirituális közösség is, bocsánat kérek, de akár vagy így van, egy vallási összetartás is, de egy hitpótlék is, ha úgy tetszik, ráadásul egy nacionalista dolog, ami minden szívet lelkesít természetesen, ugye, hogyha más nincs egyértelműen, és ugyanakkor egy egyértelmű vezetővel lévő közösség, vagy egy vezérrel lévő közösség, könnyű vele azonosulni.
Ezek ugye az autoriter rendszereknek az ilyen általános, hogy mondjam, természetrajzának ugye a részei, a Oroszország, mondjam, Mecsiári Szlovákia, vagy éppen akár még Szlovénia, és apropó, miért is mondom ezeket? Hát azért, mert pont, hogy Szlovákiában, vagy éppen Szlovéniában voltak olyan pártok, amelyek a semmiből jöttek, vagy személyiségek a semmiből jöttek, és adott esetben kormányváltó erőké tudtak válni, vagy ahogy éppen Mecsiár feneke alól is elfogyott egyszer csak a ló, osztódni kezdett ottani kormánypárt. Tehát olyan, mintha ott azért a szavazók érzékenyebben reagálnának a valóság tényeire. Hogy látod ezt? Tehát miért van az, hogy Magyarországon fogva a körömmel ragaszkodik a szavazó maga pártjához, mint hogyha vallásáról lenne szó.
Ahogy említettük, ezekben az országokban, ezen országok egy részében más a választási rendszer, így tehát az arányos választási rendszer könnyebbé teszi a nullából való hirtelen megjelölést, és akár nagyon felnövést is. Nem azért mondom ezt, mert az arányos rendszernek lennék a híve, csak azt mondom, hogy minden esetre ezt lehetővé teszi jobban, mint a nem arányos, vagy a vegyes, vagy mondjuk ugye a többségi rendszerek. Egyfelől. Másrészt, ezekben az országokban, még akkor is, hogyha az említett országokban, még ha történtek is kísérletek, sőt, jelentős kísérletek is a sajtószabadság korlátozására, mégiscsak szabad sajtó működik többé-kevésbé, szemben Magyarországgal, ahol hát mondjuk a szabad sajtó területe, mondjuk visszaszorult, ezt talán ebben a körben elmondhatjuk.
Abszolút elmondhatjuk, persze.
Ugyancsak elmondhatjuk, hogy a politikai rendszer az említett országokban még mindig alkotmányos demokrácia, még akkor is, hogyha rengeteg visszataszító elemmel rendelkeztek ezek az országok. Szlovénia kevésbé, Szlovákia meghatározott időszakaiban igen, de még mindig nem vethető össze Magyarországgal, ahol az egész politikai rendszer megváltozott. Itt azért tehát elmondom, hogy nem csupán a választási rendszert van okunk kritizálni, hanem az egész politikai rendszert, nevezzük most a Nemzeti Együttműködés rendszerének, ezt az egész politikai rendszert, ami 2010-ben meghirdetve elkezdett kiépülni, és mára úgy kiépült, hogy az utolsó köve is már beépült a rendszerbe, olyan szilárd, mint a szikla, és a maga teljességében előttünk áll, mert kiépült. Most ebben a helyzetben még az a kérdés is felvethető, sőt nem csak felvethető, meg is válaszolható, hogy egyáltalán szabad és tisztességes választások vannak-e. Az elemzők jelentős része azt állítja Magyarország vonatkozásában, hogy szabadok ugyan, de nem tisztességesek. Szemben velem, mert én azt mondom, hogy nem is szabadok és nem is tisztességesek, és ennek számtalan jelét adja a rendszer. Nos, tehát ebben a helyzetben, az nyilvánvalóan más problémával állunk szemben, mint Szlovákiában, Szlovéniában, nem szólva a többi országról. Tehát azt állíthatjuk, hogy itt nehezebb. De most még nem tartunk ott, mert most egyelőre a választások még nem jönnek. Most ott tartunk.
Igen. A magyar nemzeti karakterben akkor nincs olyan fajta, nem tudom én, titokzatos mákony, misztérium, turániátok, vagy a jó Isten tudja micsoda, ami arra predesztinálja ezt a politikai rendszert, hogy itt mindenki fogal körömmel ragaszkodjon a pártjához.
Sajnos van ilyen, és ez mindenek előtt, de hát ez tényleg aztán messzire vezet, itt legalább egy jó pár óra kellene beszélgetésünkhöz. Ez tényleg messzire vezet, de mondjuk ez a bajzós függetlenségi gondolat. Vagyis, hogy itt, legalábbis a 400 éves Habsburg jogor alatt a függetlenség lett ettől az országtól elvéve, direkt így passzívban mondom, mert nem akarom az elvevőt megnevezni, mert nem is kell megnevezni, mert ez az érzet van a magyarok szívében. Tehát itt a függetlenség, amely nyilvánvalóan etnikai és nacionalista felhangokkal párosul az dolgok természetéből következően, nem azért, mert a magyarok már csak ilyenek, hanem azért, mert ez a gondolat ezzel jár, hogy itt nemzeti király nem volt, pedig jelzem volt, és éppen a nemzetinek nevezett király volt a legkevésbé a nemzetnek hasznos, és itt a feje tetejéről a talpára kellene állítani az egész történelem fölfogásunkat, az egész historiográfiát, fordítva ülünk a lovon, de mindegy, fordítva ülünk a lovon. És a magyar közönségben ez van. Tehát itt ez a fajta hang, amin a Fidesz megszólal, ezzel rezonál a magyar szívekben a függetlenségi gondolat, a protestáns gondolat, nyugodtan ezt is mondhatjuk, ennek is több ága van, de ha mondjuk most így, ez a fajta gondolat. Tehát amikor mindegy, és a Brüsszel a legkiválóbb példája annak. A Brüsszel az Bécs, ugye? Hát a dualizmusban ez volt Bécs, nem volt igazán értelme, Bécs egy város végtére is. Ugyanúgy, hogy Brüsszel is tulajdonképpen egy város, nem, de rejelzem a NATO-nak is székhelye. Tehát ezzel, hogy tehát egy ellenséget lehet fölállítani, és úgy lehet viselkedni, mintha ellenzékben lennénk, holott éppen kormányzunk, nem, de sőt, most már 14 éve kormányzunk, jelzem, ezt megelőzően is nagyjából egészében a kormányrudat kivéve ott volt a társaság a kormány közelében. Hát hiszen tudjuk, hogy 2006 óta az önkormányzatoktól kezdve a színházon az minden az már az övék volt, már csak a kormányrudat kellett megszerezni, de mivel hogy ez 98-ban már rövid időre, 4 évre megtörtént, sok struktúra még ott megmaradt, még a titkos szolgálatok is, de ebben nem akarok belemenni, csak azt akarom mondani, tehát, hogy volt elég idő felkészülni ahhoz, hogy az a társaság kormányra kerüljön, és egyszer kell nyerni, és akkor nagyon megtörtént, innen veszíteni végtelenül nehéz.
Na most mindaz, amit elmondasz, az nagyon is azt sejteti, hogy hát bizony itt lesz Orbán rendszer Orbán nélkül is, ahogy egyébként Kádár rendszer is a jelek szerint lett, hát Kádár János nélkül is. Tehát magyarán szóval ahhoz, hogy ha jól értem, és jól fordítom a szavaidat, és elnézést, mert tudom, az egy hálátlan feladat, az a, mire gondolt a költő. Tehát ha jól értem...
Hát, ha nem egyértelműen gondolt valamire.
Arról van szó, hogy ahhoz, hogy egy olyan, akár ilyen ideológikus jobbközép, egy tisztán jobbközép párt létrejöjjön, az gyakorlatilag lehetetlen kultúraváltás, egy nagyon széles körű kultúraváltás nélkül, amiben adott esetben, ahogy te is mondtad, a történelmünket ezt az enyhén szóval, jaj, hogy fogalmazom, alkotmányjogi megközelítésű, bizonyos szemszögben íredent, a nemzeti romantikus történelmi értelmezésünket át kell formálni, kultúránkat át kell formálni, irodalmunkat, ha úgy tetszik, nemzeti hagyományokat. Tehát évszázados hagyományokon kellene ahhoz változtatni, hogy egy ilyen politika adott esetben erőt nyerjen. Jegyzem meg, hogy Orbánék, ha nem is évszázados léptékben, de ezt csinálták, hogy ők nem annyira először, hogy a hatalomra törtek, hanem kifejezetten kultúrát építettek egy meglévő. Tehát ha jól értem, akkor hát a Magyar Péternek is erre fele kellene mennie. Vagy magyar... mondjuk a Vona Gábornak, aki pontosan ezt mondja.
Na ez nagyon különös, mert éppen a Vona Gábor mondja tényleg ugyanazt, amit most a mai interjújában, vagy Facebook bejegyzésében Magyar Péter. Vagyis, hogy ideológiamentes pártot kíván létrehozni. Igen. Vagyis eddig arról beszéltünk, mintha egy jobb középpártnak itt lenne létjogosultsága, az nyilván van, és hogy esélye is, az meg eddig nem volt, de még megteremthető. Ez az ember, ez a politikai szereplő, ez a most föltűnt politikai aktor a maga tehetségével e pillanatban nem mondja azt, hogy konzervatív pártra lenne szükség. Ha konzervatív pártot mondana bárki is, aki most feltűnik, annak olyanokat kéne mondani, amelyek egész egyszerűen nem elfogadhatók a magyar közvélemény számára. Például ki kellene mondani, hogy aki konzervatív, az nem nemzeti. Ilyet kéne mondani, már pedig ezt nem mondja. Nem mondhatja senki, aki akár csak egy-két szavazatot akar szerezni valamely választáson Magyarországon. Most addig még ideig eljutunk, hogy egy konzervatív az magyar, de nem nemzeti, mert a két dolog között jelentős különbség van, de most nem mennék bele a részletekbe. Tehát, és ez csak egy vonatkozás.
Így van.
Nem szólva világiságáról és vallásosságról is, számtalan dolgot lehetne mondani. De, vagy labanszságáról, vagy Habsburg pártiságáról bizonyos vonatkozásig, és itt tovább. Tehát a magyar múlt teljesen más megítéléséről, a magyar jövő egészen más elképzeléséről. Tehát ezeket nem vállalhatja föl egyetlen egy aktor. Ezért ez az egyetlen egy aktor pillanatilag azt mondja, amit Vona Gábor is, nem ideológiák kellenek, hanem pragmatikus szemlélet, összefogni, jobb, bal, és itt tovább, és itt tovább. Másmilyen antré nem is lehetne, mert rögtön elveszítene nemhogy baloldali választókat, mert azokra is számít, nem hogy az ellenzéki pártok láthatóan most már kifejezett nagy mértékben csalódott választóit is, hanem a Fideszről is el akar szedni, már pedig ez lehetetlen, hogyha az első pillanattól kezdve egy vállaltan jobb-közép pártot épít. Ezért alig, ha nem azt kell mondania, nem szól most a strukturális nehézségekről, hogy itt egy ideológiamentes, pragmatikus, egy nemzeti összefogásra törekvő párt kezdeményről lehet szó. Ez alig, ha nem taktikusan jó, de hogy tényleg ilyen marad-e, vagy egyszer még ebben a régióban létrejön egy jobb-közép párt, hát azt majd meglátjuk.
Nekem
hadd hozzak egy idézetet, hogy nem kérném, hogy fejtsétek meg, mert hogy nem az általános műveltség része, de hogy vajon kimondta azt, hogy a párt lassan kimutatta fogafehérjét, a kontraszelekció felülkerekedését, az újkori gentry és a posztkeresztény életrehívását, az önérdekűség térnyerését, a belső demokrácia teljes felszámolását, a despotizmust és az önteltséget. Segítek, 2004 és Körömi Attila nevű volt fideszes képviselő, mondom, nem az általános műveltség része, és nagyon régen volt, pontosan 20 éve, amire utalni szeretnék vele, hogy akkor ugyan csak egy első Orbán kormányon voltunk túl 2 évvel, ha jól számolom, és akkor nem épült még ki az a történet, ami az elmúlt 14 évben, de már 20 évvel ezelőtt is nagyon pontosan ezek a karakteres vélemények egy a Fideszből távozó, Habony Árpáddal éppen előtte találkozó képviselőtől már megjelentek. 20 év telt el, miben más most az a remény, ha nevezhetjük így, bár Magyar Péter azért azt elmondja, hogy ne tőle várják az atombombák ledobását az Orbán kormányra, átérvétve jelképesen. Miben más ez a helyzet ahhoz képest?
Hát sok szempontból nehezebb, és sok szempontból könnyebb. Egyrészt nehezebb az abban a tekintetben, hogy annyira kiépült a rendszerre, hogy addig beszélhettünk róla, hogy mivel minden köve már benne van az épületben, tulajdonképpen nem is lehet már új követ rakni, ez így kész. Ez már csak el kell vele szórakozni a következő pár száz évben. El kell lavírozni, vagy el kell kormányozni. Tehát nem törhető meg. Szabad és tiszta választásokon már csak azért sem, mert nincs olyan. Ha meg lenne, akkor meg nem kéne megdönteni a rendszert, hogyha garantálná a szabad és a tiszta választást. Tehát logikailag is egy faramúci helyzetben vagyunk. Ebből a szempontból tehát nehezebb a helyzet. Könnyebb a helyzet ugyanakkor abból a szempontból, hogy még világosabbá válhatott a rendszernek, amely akkor még csak csiráiban volt meg, de már láthatóak voltak a jeli, a rendszernek a valódi arca. Tehát itt csak a vak nem látja. Az a vak, aki saját maga szeretne vak lenni, mert hinni szeretne valamiben. Jelzem, olyan talmi dolgokban hisz, amely nemhogy a transzcendenciával, vagy a magasabb értékekkel, hanem még a legegyszerűbb értékekkel sem egyeztethető össze, és mégis el akarja hinni, ha csak anyagilag nem érdekelt, mert hogyha igen, akkor az még könnyebb neki elindul. A jelentős tömegek nem érdekeltek anyagilag, sőt a legszerencsétlenebb és a legszegényebb rétegek is hiszik, és akár még családjainkból is nem, de hozhatunk példákat a hitről. Már csak az ember azt nem érti, hogy nem látja valaki, nem mintha az ellenzékről csak jót mondhatnánk, hiszen épp az előbb is bíráltuk, nem, de ennek a rendszernek az egész romlottsága akkor nem hitetődik el, hogyha az ember szeretné hinni, hogy nem olyan. Hát az említett szereplő, Magyar Péter ugyancsak sokáig hitte ezt a dolgot, és ugye nem, de végtelen is arról is beszélhetnénk, hogy a te általad említett szereplő akkor ráébredt a dolgokra, más valaki később ébredt rá, más valaki korábban ébredt rá, van olyan szereplő, mint látjuk, aki ezekben a napokban ébred rá, sőt, tömegével van a közvéleményben olyan, aki most nyitja ki a szemét. Volt, aki nem azért, hogy magunkra mutassunk, de volt, aki már 1987-ben látta, hogy hova vezet mindez, vagyis, hogy milyen személyiségek vannak itt, és hogy őtőlük mi várható. Ha szabad mondani, én először 1987-ben láttam az első hazugságot, ami a legismertebb szereplő szájából hangzott el, és nem is volt funkcionálisan értelme, csak éppenséggel.
Ez mi valami volt, ha már
így? Egy lengyel példát mondott, amiről tudván tudta, hogy nem az, amit mond, és mégis úgy, mert éppen a mondatban úgy
még
kellett.
Még ebből írt a munkáját, hogy a lengyel szociál, van a lengyel
szolidaritás.
Civil mozgalmakról, igen.
Igen, írt belőle 30 oldalt, nagyon szép, és nyilvánvalóan kedvező elbírálásban is részesült. De örüljünk, hogy ez megszületett akkoron. De az tény minden esetre, hogy akkor, ha már itt tartunk ennél a példánál, ott egy olyan hazugságot mondott, maga tény nem is érdekes, mert a közönség nem tudta a dolgot, de az előadó tudta, a szereplő tudta, csak éppen abban az érvelésében jobb volt neki, hogyha nem azt állítja, hanem annak az ellenkezőjét állítja. Na, de ez mindegy, a következő hónapban ugyancsak volt egy hasonló eset, és itt tovább, és itt, tehát ez látszott az első pillanattól kezdve. Nyilvánvalóan jövőbe kellett látni ahhoz, hogy az ember lássa, hogy mikor kap sanszot egy ilyesfajta gondolat. De akárhogy nézzük is, vannak olyan szereplők, akik már akkor, vannak, akik később, vannak, akik még később, de azért van egy tábor, amelyik csalódott, nem de?
Na most, ami most a Magyar Péter és egyáltalán mindenfajta ellenzéki pártszerveződés kapcsán bennem felszokott merülni, az, hogy azért ugye a pártszerveződésnél is az igen fontos, hogy az ember kapásból őszinte. Szóval mondjuk egyetlen egy párkapcsolatot se lehet indítani egy nagy hazugsággal, vagy nem szerencsés, és ez valószínűleg a pártokra is igaz lehet. Na most, ami Magyarországon nagy hazugság, hogy eljátszuk azt, hogy potens ellenzék vagyunk, nem mondják el egyszerűen azt, hogy a magyar párttörvény, ugye 385 millió forintot ugye porcióz ki egy pártnak egy választási kampányra. Na most, ugye ez a rendszerváltozás óta egy élő hazugság, hogy ez elég rá, mikor ezzel mindenki tudja, hogy egy mai kampány ennek a jobb esetben 10-szerese, de inkább a 30-szorosáról is beszélhetünk. Na most ebbe a játékba belementek az ellenzéki pártok is. Ugye belementek abba, hogy tehát köztudott dolog volt, hogy a táskás emberek, a párt pénztárnokok hozták létre a politikát Magyarországon. Ugye ez a 70-30 vagy 60-40 időszak, ahogy tetszik. És aztán jött a Fidesz 2010-ben, és akkor azt mondta, hogy 99.1%. Tehát mi gyakorlatilag ezt a szürke finanszírozást, ami tulajdonképpen a pártfinanszírozás maga elhappolta, most innentől kezdve Magyarországon megszűntek az ellenzéki pártok életére. Ezen hogy tud áttörni? Akár egy Magyar Péter, vagy akár egy Vona Gábor, vagy akár, és most lehet sorolni ezeket, tulajdonképpen most hiába ugrál, egy plakátkampány nem tud megfinanszírozni. Semmit. Tehát nincs pénze rá.
Igen, így van. Azért röviden mondva, nemzetközi tapasztalat is az, hogy az Isten pénz, ahogy szokás mondani, sem elég egy kampányra. Mindig lehet még többet költeni. Ugyanakkor arra is vannak kutatások, hogy a jelentősen nagyobb költés nem jelent automatikusan jelentősebb nagyobb szavazatszámot. Sőt, van, amikor a képlet éppen fordított, de van, amikor nem. Vagyis az mondható ki egy demokráciában, nem nem a magyar helyzetben, egy demokráciában, hogy nem arányosan növekszik a választási esély a befektetett pénz nyomán.
Megafonosok, figyeljetek most!
Igen, valóban így van, csak ugye most demokráciáról beszéltem, ott tehát magánpénzek mennek bizonyos állami pénzek mellett. A Megafon esetében közpénz megy, valamennyiünk pénze folyik el.
Várjál, vigyázz, mert szeretik perelni a fiúk, tehát a Megafon esetében nincs rá bizonyíték, hogy a Fidesz pénzzelett titeket, drága barátaim, de nagyjából azt lehet látni, hogy gyanús eredetű milliárdok érkeznek hozzátok, és viszonzásuk mindenbe toljátok a pártnak a kommunikációs irányvonalát, és kinyaljátok a fenekét.
Igen? Köszönjük ezt a kiegészítést, valóban úgy van. Sőt, az általad említetteknél még rosszabb is a helyzet, mert nem csak a 70-30-ból lett 99-1, hanem a 99-ből lett 200, aztán 300, aztán 400, sőt vannak olyan beruházások, igen, ahol nem hogy valahányada, hanem valahány szorosa költődik el a dologról, és sok esetben már akkor jobb is, ha nem épül fel az adott szárny, vagy az adott épület, hanem csak legyen ellopva a pénz inkább, mint hogy feleslegesen felépítsenek valamit, vagy kivágjanak fákat, és így tovább. Tehát azt kell mondanunk, hogy itt több 15-szörös túlárazások is vannak már, nem hogy bizonyos hányadát eltulajdonítják, hanem többszörösét. Tehát azt kell mondanunk, tehát, hogy ebből a helyzetből kellene valahogyan kilépni, és ez nem fog menni egyik pillanatról a másikra, és ahogy jeleztük is már korábban. Ezteket, a méreteket egyszerűen nem lehet elhinni. Ha én azt mondom, hogy 15-szörös túlárazás van, az még mindig semmi ahhoz képest, amikor 20-szörös túlárazás van, már pedig olyan is van. És a közönségünk ezt nem fog, egy idő után nem fogja elhinni egyszerűen, hogy ez létezik. Valahogy úgy gondolja, hogy egy közpark rendetétele, hát az nem tudom, egy pár százezer forint, na jó, legyen egy millió, de hogy ebből hogy jött ki 2,5 milliárd, ami 2,5 ezerszerese a legnagyobb tételezett számnak is, ezt nem fogja felfogni.
Hát ez már politikai csillagászatnak lesz, azt hiszem, a terepe, és a ti feladatok, hogy a politikai matematika meg csillagászat kapcsán valahogy éreztessétek a kedves hallgatók, hogy milyen galaktikus méretek vannak, igen, már eltulajdonított pénzekbe. Ugye egyetlen dolog, hogy amit nemrégiben a Transparency-nek, nemrégiben, már évek óta van ilyen becslése, hogy ez a 30-40%-os túlárazás az évi szinten olyan jó 3000 milliárdot jelent, ami a teljes egészségügyi büdzsé, meg ilyesmi, ami ugye ilyenkor magánzsebekbe folyik. Gyerekek, lassan lejár a műsoridőnk, úgyhogy egy nagyon rövid kérdésre marad csak időm. Mind a kettőtöktől, hogy hát hogyha ez egy tipmix és fogadóiroda, ennél rosszabbat egy tudományos kutatótól persze kérdezni se lehet, hogyha minden nyakon önt engem, mint a Zsirinovszki, a valódi liberálista az orosz tévében. Úgyhogy félre is húzom
szót. Kitűnőmentes vízzel.
Így van. Szóval, hogyha tippelni kell, fogunk még Magyar Péterről később hallani? Mennyi, tehát mekkora esélyt tesztek rá, hogy ő is egy lesz a sok ilyen ellenzéki messiás jelöltből, vagy pedig ténylegesen egy professzionális politikus lesz. Adott esetben akár pártot is épít fel maga mögé.
Ha szabad mondanom, ezt a szereplőt jelentősebb szereplőnek látom, mint sok korábban föltüntet. Ez már azt mutatja, hogy a potenciál nagyobb. De hogy mi fog történni, azt nem is nem tudjuk, hiszen ehhez jogészség, kitartás, és így tovább kell. Ha azonban minden úgy történik, ahogy most kinéz, tehát nem lesznek különös történetek, hanem minden, mondjuk meghosszabbítanánk egy vonalat, és húzhatjuk, akkor azt mondom, hogy a potenciálból akár még esély is lehet, és az esélyből akár még siker is lehet, de ez nagyon sok feltétel kell, de a feltételek is megteremtődhetnek, vagyis ebben a történetben benne van. Akár a sikeresség esélye is, mint hogy a sikertelensége is.
Hát akkor a Népszava Madarak Röpte és Birka Bélből való jósolás stúdiónak a másik résztvevőjét, Tamás.
Igen, miután nyáron a Ursula von der Leyen megkapja a második ciklusára a felhatalmazást a bizottság élén, és aztán a bizottság tovább viszi azt a média reformot, amihez nagy nehezen és sok év után elkezdett hozzányúlni, és miután meg fog szűnni Magyarországon a propaganda, szerintem Magyar Péter sikere van ítélve innét.
Azaz soha. Aha, értettem, jó. Köszönjük szépen. Két ellentétes véleményt hallottunk, kedves hallgatók, az idő pedig majd megadja a választ, és ezzel el is búcsúzunk. Olyan hiányérzetek maradnak bennem, mert még ez 1000 millió kérdés ragadt bennem, szinte mindannyiunkba, úgyhogy hát remélem, hogy akkor még vendégül láthatunk, Richard, és akkor ezeket is majd meg fogod válaszolgatni, mert ugye erről még fogunk beszélgetni, jó?
Úgy legyen, köszönöm szépen.
Stúdióban itt volt Szentpéteri Nagy, Richard politikai elemző, Balassa Tamás, visszhang mellékletből a műsorvezető pedig Batka Zoltán, ami már önmagában siker, hogy sikerült nem leprüszkölnem a mikrofont, leesnem a székből itt a ilyen mindenféle vírusfertőzések miatt, úgyhogy hát legyen szép hétvégéje mindenkinek, és hát bízunk a elkövetkezendőkben a jó verzióban.
Amen.
Amen. Szervusztok, sziasztok!
Viszont
legjobbakat!
Hol élünk? Ez a Hol élünk, a Népszava közéleti podcastje.